Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva a 412-es számú énekünk második versét énekeljük, így készüljünk a keresztelőre. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy a mai istentiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Balog Ákos és Rádi Éva kislányát, Kamillát. Jézus Krisztus a következőképpen szerezte a keresztség sákramentumát, megírva található Máté evangéliumának 28. fejezetében, a 18. verstől kezdődően a következőképpen. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét olvasok Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből, a 6. fejezet 12. verséből. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők, keresztszülők, kedves rokonok és gyülekezet, nagy szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában. A keresztség megtörténte előtt szeretnék néhány gondolatot elmondani a keresztségről, annak lényegéről. És segítségül van számunkra Kamillának a neve. A Kamilla név egy latin eredetű női név, és azt jelenti, hogy nemes. Kit nevezünk nemesnek? Hát manapság nem nagyon szaladgálnak úgymond nemesek az utcákon, de a régebbi időkben azt nevezték nemesnek, aki nemesi családból származott, vagy kicsit átvittebb értelemben, ha valaki nemesen gondolkodott, beszélt és cselekedett. Hát kit nevez a Biblia nemesnek? Mondhatjuk, hogy ugyanezeket az embereket. Egyrészt azokat, akik nemesi családból származnak. És hadd tegyem fel a kérdést, hogy melyik a legnemesebb család ezen a világon? Hát az Isten családja. Ha van valaki, aki úgymond kiemelkedik, akkor az csak és kizárólag a Szent Háromság Isten lehet. Hiszen ő a teremtő, és mindenki más csupán teremtett lény. Tehát úgymond egyetlen igazi nemes család létezik, az Atya, a Fiú és a Szentlélek családja. És amikor egy emberre mondjuk azt, hogy nemes, akkor ezt csak is abban az értelemben mondhatjuk bibliailag, hogyha ő az Isten családjához tartozik. És a keresztség az erről beszél, hogy mi emberek is tartozhatunk az Isten családjához. Mi ugyan nem a Szent Háromság tagjai vagyunk, természetes módon nem ebbe a családba születtünk bele, de a Biblia beszél arról, hogyha valaki Jézus Krisztusban hisz, azt az Isten örökbe fogadja. A saját gyermekének tekinti. Ennél nemesebb nem lehet az ember ezen a földön. És most, amikor nem sokára megtörténik a keresztség, úgymond egy néhány csepp vizet Kamillának a fejére fogunk önteni, akkor tulajdonképpen ugyanerről beszélünk. Jézus Krisztus a Golgotai kereszten az életét áldozta értünk, a vérét ontotta értünk, ennek az áldozatnak a jelképe a keresztvíz. Aki Jézus Krisztusnak ezt az áldozatát elfogadja, aki hisz benne, abban a pillanatban Isten gyermekévé, valódi nemessé válik. Ugyanakkor mondtam, hogy azt is nemesnek szoktuk nevezni átvitt értelemben, akinek a gondolatai, a beszéde és a cselekedetei nemesek. Hát ilyen értelemben is lehetünk nemesek, hiszen akik Istenhez tartoznak, azokat arra hívja Isten, hogy hozzá méltó módon éljenek. Egyrészt, hogy a gondolatainkat Isten igéjéhez szabjuk. Hogy mi ne csupán úgy éljünk, mint mindenki más, hogy hallunk infókat innen, meg onnan, és mi is elkezdjük ugyanazt gondolni, nem? Nekünk a legfontosabb információforrás Isten igéje. És a gondolatainkat ez alapján rendezzük be, Isten igéje alapján döntjük el, hogy mi helyes és mi helytelen. Ugyanígy a beszédünket is egyre inkább megpróbáljuk Isten szavához kötni. Hogy ne csupán kibudjanjanak belőlünk dolgok, végig sem gondolva, hogy ezek most jó dolgok vagy sem, el kell-e mondani őket vagy sem, hanem mi egyenesen azt nézzük, hogy mit vár Isten tőlünk, mikor szólaljunk meg, mit mondjunk. És végül a cselekedeteink, hogy ezeket is igazítsuk az Isten igéjéhez, hiszen ebből látják mások is, hogy kihez tartozunk. Tehát a gondolatainkban, a beszédünkben és a cselekedeteinkben is tudunk egyre nemesebbé válni, ha Jézus Krisztussal indulunk el egy úton. És erre buzdít bennünket a keresztség igéje, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, illetve a páli ige, harcold meg a hit nemes harcát. Kedves Kamilla, nagyon örülünk, hogy nevedben már most nemes vagy, és arra hív téged Isten, hogy valósággal is nemes legyél, mint az Isten gyermeke, és hogy ezt a nemességedet tud megmutatni a gondolkodásodban, a beszédedben és a tetteidben egyaránt. Amen. Fennállva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy eljöttél erre a földre, és köszönjük, hogy vállaltad a legnehezebb sorsot. Köszönjük, Urunk, hogy amikor választanod kellett, hogy végig csinálod-e a keresztet, vagy véget vetsz neki, akkor te úgy döntöttél, hogy végig csinálod, és a te áldozatodban minden benne van. Köszönjük, hogy ez az áldozat az alapja annak, hogy hozzád köthessük az életünket, és hogy a benned való élet által meg tudjunk újulni. Nagyon köszönjük neked, Urunk, ezt a családot, a Balogh családot, köszönjük különösen Kamillának az életét, köszönjük, hogy eljöhetett ez a pillanat, hogy megáll előtted, és felveszi a keresztség sákramentumát. Köszönjük, hogy a család is ezt szeretné, és szeretnének úgy nevelni, hogy valóban megismerjen téged Kamilla, és téged tudjon követni. Kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt a családot. Amen. Valljuk meg közösen a hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig, kedves szülők, keresztszülők, hozzátok fordulok két kérdéssel. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Kamilla, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Te pedig kisgyermek, növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. A gyülekezet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 89. Zsoltár első és negyedik versének eléneklésével. Hallgassuk meg Isten igéjét Esdrás könyvéből, Esdrás könyve 6. fejezetének első 12 verséből.
Ekkor Dárius parancsot adott, hogy nézzenek utána ennek a levéltárban, ahol a kincseket szokták elhelyezni Babilóniában. És találtak Achmetá várában, Média tartományában egy irattekercset, amelyre ez volt följegyezve emlékeztetőül. Círus király uralkodásának első évben parancsot adott Círus király Isten jeruzsálemi házára nézve. Építsék fel azt a templomot, legyen olyan hely, ahol áldozatokat mutatnak be. Maradjanak meg régi alapjai. Legyen a magassága 60 könyök, szélessége is 60 könyök. 3 sor legyen kőtömbökből és 1 sor fából. A költségeket a királyi palota fedezze. Sőt, Isten házának az arany és ezüst edényeit is, amelyeket Nebukadnezár hozott el a jeruzsálemi templomból és vitt Babilonba, vigyék vissza, hadd kerüljenek újra a helyükre a jeruzsálemi templomba, és helyezzék el azokat Isten házában. Most azért Tattenaj, a folyamon túli tartomány helytartója, Setarbóznaj és hivatalnok társaik, a folyamon túli tisztviselők, tartsátok távol tőlük magatokat. Hagyjátok, hogy a zsidók helytartója és a véneik Isten házán munkálkodjanak, és fölépíthessék Isten házát a régi helyén. Arra is parancsot adok, hogy mit kell tennetek a zsidók véneinek támogatására Isten házának építésében. A király jövedelméből, a folyamon túli adóból pontosan adják meg a költségeket ezeknek a férfiaknak, hogy ne legyen fennakadás. Adják meg nekik napról napra hiánytalanul, amire még szükség van. Bikákat, kosokat és bárányokat égő áldozatul menny istenének. Továbbá búzát, sót, bort és olajat a jeruzsálemi papok rendelkezése szerint, hogy mutassanak be kedves illatú áldozatot a menny istenének, és áldozzanak a királynak, és imádkozzanak a királynak és fiainak az életéért. Arra is parancsot adok, hogy ha valaki ezt a rendeletet megszegi, annak a házából vegyenek ki egy gerendát, állítsák fel, őt pedig szegezzék fel rá, és a házát tegyék szemétdombá emiatt. Az az Isten pedig, akinek ott lakik a neve, pusztítson el minden olyan királyt és népet, aki arra vetemedik, hogy megszegve ezt a rendeletet, lerombolja Istennek ezt a házát Jeruzsálemben. Én, Dárius adtam ezt a parancsot, pontosan végre kell hajtani. Eddig Isten írott igéje, gyertek! Testvérek, válaszoljunk Isten igéjére imádságban. Istenünk, hálát adunk ma neked azért, hogy 2600 éve kényszerű próbát készítettél népednek, és lehetőséget a megtisztulásra, az életük átgondolására. És köszönjük, Uram, hogy nekünk is ez a földi 70, vagy ha feljebb 80 év szent lehetőséged, téged, országodat, gondolatodat, akaratodat keresni, igédben, imádságban, a te lelkeddel. És köszönjük, hogy arra, aki megteszi ezt, olyan kincsek várnak, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Mert te készíted el, Urunk, neked, a tieidnek az országod. Krisztusunk, bocsáss meg, amikor nem tudunk várni az ígéreteidre, amikor ma, most, azonnal kell valami, és nem bírjuk ki. Köszönjük, Úr Jézus, hogy az egész életed arról tanúskodik, hogy úgy harcoltál végig, úgy élted az egész életedet, hogy közben atyától vártál mindent, vele szoros kapcsolatban maradtál, amíg csak lehetett. Kérünk, Uram, vezess el minket idáig, minket is. Szükségünk van a szeretetedre, ahogy a vándornak az útja során a friss vízre. Uram, eljöttünk, hogy rád figyeljünk. Kérünk, itass meg most minket éltető szavaddal. Ámen.
A bűnbocsánat evangéliumát a zsidókhoz írt levél 8. fejezetének 12. verséből hirdetem, mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Amen. A 225. dicséretünk 6. versét énekeljük. Isten igéjét Péter apostol első leveléből olvasom, a 2. fejezet 5. verséből. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljunk helyet. Mai ige szakaszunk fókuszában a templom, vagy még pontosabban a templom felépítése áll. Haggeus próféta könyvében, ami párhuzamos könyve Esdrás könyvének, a következőt olvassuk. Menjetek a hegyekbe, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem. Az első kérdés, amit szeretnék feltenni, hogy mi a templom? Ugyanis arról hallgatni egy ige hirdetést a következő fél órában, hogy volt egy épület, amit a zsidóknak réges-régen fel kellett építeniük, ez önmagában elég sovány lenne, és nem lenne benne igazi lelki üzenet. De ha megvizsgáljuk, hogy mit jelent a templom, akkor azt látjuk, hogy az nem csupán egy épület. Az Ószövetségben valóban egy épületet jelentett, egy olyan épületet, ahol jelen van az Isten, ahol találkozni lehet az Istennel, és ahol dicsőíteni lehet őt. Az Új Szövetség korában azonban azt látjuk, hogy a templomnak a jelentése némiképp átalakult. Egyrészt tudjuk, hogy Jézus áldozatát követően nem sokkal a templom története véget ért. Jöttek a rómaiak, és lerombolták. Ma már nem beszélhetünk ilyen értelemben a templomról. Ugyanakkor az Új Szövetség szolgái, az apostolok átértelmezték a templomot, és úgy fogalmaztak, hogy a templom mi vagyunk a Jézus Krisztusba vetett hit által. Testetek a Szentlélek temploma, olvassuk az egyik helyen, vagy például itt Péternél, amint az imént olvastam fel, épüljetek fel lelki házzá. Tehát mi hívő emberek vagyunk Istennek a temploma az Új Szövetség korában. És ugyanazt a funkciót látjuk el. Isten jelen van bennünk. Lehet találkozni az Istennel általunk. és lehet dicsőíteni az Istent azért a munkáért, amit bennünk és általunk végez el. Tehát a templomot fel kell építeni, úgy az Ószövetségben, mint ma, és meg fogjuk vizsgálni a régi templomépítésnek a történetét, de közben végig azon lesz a fókuszunk, hogy mi magunk hogyan épülhetünk fel Isten templomává. Hát nézzük először a nehézségeket. Ugyanis a templom építés útjában mindig állnak bizonyos akadályok. Kezdjük a külső akadályokkal. Mi minden akadályozta kívülről a templom építést régen, ahogy az imádságban hallottuk, 2600 évvel ezelőtt. Akik akadályozták, azokat jól körül tudjuk írni, a samáriai nép voltak azok. Hát kik ezek a samáriaiak? Azt tudjuk mondani róluk, hogy biológiai értelemben félig zsidók, félig pogányok. Amikor ugyanis a zsidó királyságok közül az északit lerohanta az akkori világbirodalom, az asszír birodalom, akkor elvitték onnan a zsidókat, de nem mindenkit, csak azokat, akik nemesi származásúak voltak, akiknek volt pénzük, vagy megfelelő szakértelemmel rendelkeztek. Magyarul, akikkel érdemes volt mit kezdeni, akiket tudott valamire használni a birodalom. Ezeket elvitték távolra. De a többieket, akik talán írni, olvasni sem tudtak, egyedül a földműveléshez értettek, azokkal nem bajlódtak. Azokat ott hagyták Izraelben. Túrjátok csak a földet! És a kiesők helyére az asszírok más területek, Bábel, Kutá, Avvá, Hamát és Szefarvaim leigázott lakosait hozták be. Ez a két népcsoport, ahogy telt múlt az idő, összekeveredett egymással, és így jött létre a samáriai nép. Tehát ők biológiailag ilyen kevertek voltak, félig zsidók, félig pogányok. Azt is elmondhatjuk a samáriaiakról, hogy ők vallásilag is kevertek voltak. Félig zsidók, félig pogányok. A zsidók ugyanis, akik ott maradtak, megőrizték a vallásukat. Hát tudjuk, hogy Isten sok prófétát küldött, hogy miért tértetek el tőlem, miért hagytatok el, miért váltatok hűtlenné, de mégis azt látjuk, hogy akik ott maradtak, azok valamilyen módon mégiscsak tisztelték az Istent. Valamennyire olvasták az igét, valamennyire próbálták az Isten akaratához szabni az életüket. Mi a helyzet a pogányokkal? Az ókori népeknek volt egy általános meggyőződésük, a zsidók kivételnek számítottak ebből a szempontból, de a legtöbb pogány nép úgy gondolta, hogy az Istenek hatalma az nem globális, tehát nem terjed ki minden területre, hanem lokális. Tehát egy adott területnek, egy adott országnak megvan a maga Istene, és ott ő az Úr. De ha kicsit arrébb megyünk, akkor ott már valaki más az Úr. És ezek a pogányok is így voltak vele, hogy ha már ide telepítettek bennünket Izraelbe, akkor elkezdjük keresni ennek az országnak az aktuális urát. És azt is olvassuk, hogy kaptak egy papot, aki segítette őket ezen a téren. Magyarul a zsidók meg a pogányok is többé-kevésbé az Istent kezdték el követni. Tehát létrejött egy vallás, aminek leginkább zsidó hangsúlyai voltak, de azért tudjuk, hogy maradtak benne pogány elemek is. Hát ők voltak azok, akik külsőleg akadályozták a zsidók templomépítését. Miért akadályozták? Azt olvassuk, hogy azért, mert ellenségként tekintettek a zsidókra. És ha megkérdezzük, hogy miért, úgymond mivel szolgáltak rá a zsidók, hogy ellenségként tekintsenek rájuk, akkor azt mondhatjuk, hogy igazából semmivel. A zsidók nem ártottak a samáriaiaknak. Semmi racionális okuk nem volt arra, hogy úgymond bosszúvágyjal tekintsenek a zsidókra. Semmi. A zsidóknak összesen két bűnük volt, Egyrészt visszatértek a fogságból és letelepedtek, amit a samáriaiak feltehetően úgy értelmeztek, hogy ez most egy invázió, nekünk most osztoznunk kell mindazon, ami eddig a miénk volt. És az ember nem szeret osztozkodni. Ilyenkor mindig úgy tekint a másikra, hogy ő el akarja venni tőlem. Másrészt a zsidó kultúra az fejlettebb volt, mint azoknak a népeknek a kultúrája és a samáriai kultúra, ami így kialakult, és általában a fejletlenebb kultúrájú nép, az mindig úgy tekint a fejlettebbre, mint ellenségre. Mert miért vagy te több, mint én? Hadd mondjak egy magyar történelmi példát, mert mi ismerjük ezt. És nem akarok vele megbántani egyetlen népet sem, mert semmilyen indulat nincs bennem, ezek objektív tények. Amikor Trianon kapcsán elcsatolták tőlünk Erdélyt és Székelyföldet, akkor mi történt ezeken a területeken? A románság, amely a hegyi pásztorkodásnak a kulturális szintjén állt, betódult nagy számban Erdélybe, és találkozott egy másik néppel, amelynek a kultúrája magasan meghaladta az övét. Államalkotás tekintetében, építészet tekintetében, irodalom tekintetében, és mivel ők voltak az urak, ezért úgy érezték, hogy most valamit tennünk kell ezzel a néppel, és sokszor kegyetlenkedtek. Ez az alacsonyabb kultúrájú nép úgymond kisebb rendűséggel tekint a másikra, és haragszik rá. Hát ez volt a zsidók két bűne is, hogy hazatértek, és hogy fejlettebb volt a kultúrájuk. Ezt a samáriaiak rossz szemmel nézték. És hogyan akadályozták az építkezést? Hát azt olvassuk, hogy egyrészt bevádolták a zsidókat, levelet küldtek a királynak, és elmondták, hogy hát ez milyen lázadó nép, hogy ezek mindig csak rosszat csinálnak, és le kell állítani itt mindent. Másrészt arról is olvasunk, hogy lefizették a király tanácsadóit, hogy miközben a király gondolkodik, hogy hogyan döntsön, akkor ezek a tanácsadók azt suttogják a király fülébe, amit a samáriaiak szeretnének. Az ő elképzeléseiket támogassák. Hát hogyan neveznék ezt manapság? Ezt manapság úgy nevezik, hogy lobbiztak. Méghozzá mindenféle erkölcsi gát nélkül, minden mennyiségű pénzt beletéve lobbiztak, hogy az ő érdekeik érvényesüljenek. Hát így akadályozták abban az időben a templom építését kívülről. Térjünk át a mai világra. Ma is akadályozzák a templom építését. Templom alatt ismétlen arra gondolok, hogy mi magunk, hívő emberek, növekedjünk a Krisztusban, Krisztus képére formálódjunk, hogy azzá legyünk, akinek az Isten eredetileg megteremtett bennünket. És ha körülnézünk a világban, akkor sok hasonló helyzettel találkozunk, mint itt az igében, hogy emberek kívülről erőszakkal próbálják ezt a növekedést megakadályozni. Gondoljunk a kommunizmus államaira. Ma is vannak kommunista államok. Ha valaki Észak-Koreára gondol, vajon ott mennyi hívő él? Fogalmunk sincs. Azért nincs róla fogalmunk, mert hivatalosan egy sem, de pontosan tudjuk, hogyha találnak egy keresztényt, akkor azonnyomban megölik. Mert így próbálják visszatartani a lelki növekedésben. Azonnal. Vagy gondoljunk Kínára. Hát félig meddig a mai napig ez egy kommunista állam. Ott talán nem ölik meg így a keresztényeket, de ami hírek eljutnak hozzánk, azok leginkább arról szólnak, hogy a lelki vezetőket kitiltják az országból. Azokat is, akik kívülről jöttek, mint misszionáriusok, meg azokat is, akik úgymond ott növekedtek fel hívőként, és lett belőlük mondjuk lelkész. És ezeket az embereket mindenféle módon el akarják rettenteni a szolgálatuktól. Sokszor hallunk olyat, hogy elfogják ezeket a vezetőket, és azzal fenyegetik őket, hogyha nem mentek el innen, akkor a gyülekezetetekből minden nap egy embert kivégzünk. Egészen addig, amíg el nem mentek. És megvan ennek az eredménye, ugyan kiviselné el annak a lelki terhét, hogy miattam halnak meg az emberek. Vagy gondoljunk az iszlám országokra. A Közel-Keleten ahhoz, hogy egy hívő keresztény békében élhessen, külön adót kell fizetnie. Nem azért, mert extra profitot termel, azáltal, hogyha valaki hívővé válik, nem lesz gazdaggá, de ezekben az államokban azt mondják, hogy fizetnetek kell egy külön adót, mint keresztényeknek, és akkor talán nem fogunk titeket bántani. Vagy gondoljunk Afrikára, ott is nagyon sok iszlám ország van, ott pedig a hívők azt tapasztalják, hogy a falvaikat váratlanul lerohanják különféle terroristák, és mindenkit kinyírnak. És sosem lehet tudni, hogy melyik falu kerül sorra. A legtöbb keresztény embert a hitéért Afrikában ölik meg. Vagy még egy példát hadd mondjak, most már kicsit távol kerülve a hivatalosan erőszakos országoktól, egy szabad országot is említsünk meg, az Egyesült Államokat. Ott is egyre inkább azt látjuk, hogy a hívőket fenyegetik. Miért hirdetitek, amit hirdettek, nem csak hitbelileg, hanem főként erkölcsileg. Nagyon sokszor jönnek a hírek, hogy megrongálnak különböző templomokat, nem egyet, nem kettőt, hanem folyamatosan. Sőt, ha valaki elmélyed a hírekben, akkor azt látja, hogy nagyon sokszor fegyveres támadások érik a templomokat. Istentiszteletet tartanak, utána valamilyen gyülekezeti ebédre összegyülekeznek, és valaki oda megy és lesoroz 20 embert. Hát ezt tapasztaljuk most már az úgynevezett szabad világ egyik-másik szegmensében is. Tehát ahogyan akadályozták régen a templomépítést, úgy akadályozzák ma is. Jézus előre megmondta, hogy a tanítvány nem különb a mesterénél, ha őt üldözték, akkor minket is üldözni fognak. Ezen a világon nem lesz Kánaán, sosem jön el egy olyan béke, ami tökéletes béke lenne, az majd csak a mennyben vár Isten népére. És most térjünk át egy még nehezebb dologra, az építkezés útjában álló belső akadályokra. Mert az, hogy kívülről támadnak bennünket, az egy dolog. Ha megvan hozzá a belső lelki erőnk, akkor ennek ellenére is tudunk növekedni. De hogyha belülről gátol bennünket valami, az már igazi probléma. Mit látunk a zsidók esetében? Azt látjuk, hogy egy időben leállítatta az állam az építkezést, de később újra lehetett volna indítani. De a zsidók ekkor már maguk döntöttek úgy, Pató Pál szavaival élve, helyráérünk arra még. Ezt olvassuk Haggeusnál, ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által, hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever? Mi történt? A tiltás éveiben, amikor nem lehetett templomot építeni, a zsidók hozzászoktak ahhoz, hogy a pénzüket és az idejüket úgy osztják be, ahogy nekik tetszik. És ez tetszett nekik. Úgy érezték, hogy hát én tenném, ha szabadna, tehát tudtak takarózni valamivel, de belül meg örültek annak, hogy nem szabad, mert végre arra költik a pénzüket, amire akarják. És amikor eljött a szabadságnak az ideje, akkor már nem éltek vele. A kényelem szeretet csapdájába estek. Ez egy sokkal komolyabb akadály. Hát nézzük a mai időket, milyen belső akadályokkal küzdünk mi hívő emberek. A világ egyes részein, ahol nem erőszakkal támadnak bennünket, hanem úgymond a szabadosság az, amit tapasztalunk, a keresztények sokkal jobban elhagyják magukat. Sokkal inkább azt látjuk, hogy ők maguk döntenek amellett, hogy hát nem kell itt elkapkodni a lelki fejlődést. Két ilyen példát hadd mondjak. Az egyik a kényelem csábítása, amit a zsidók is átéltek réges-régen, hogy arra költöm a pénzemet, és azzal töltöm az időmet, amivel akarom. Hát ma is azt kell mondjam, hogy a nyugati világ számára a kényelem vált a legfőbb értékké. Lakás, autó, telefon, laptop, wellness hétvége, nyaralás, ez a lényeg. Legyen kényelmes az életem. Ha valami nem kényelmes, vagy egyenesen kényelmetlen, mint például a bűn elleni harc, az Isten ügyéért való áldozathozatal, a másik embernek a megsegítése, az ilyesmi elvesztette a vonzerejét. Régen a hívők úgy tekintettek magukra, hogy én Isten harcosa vagyok ebben a világban. Ma hogy tekint magára egy hívő ember? Nagyon sokszor csak úgy, hogy én Isten gyermeke vagyok. Nem is akármilyen gyermeke, Isten elkényeztetett gyermeke. Ide nekem az Isten áldásait, most azonnal, mert azok nekem járnak. Mi is a kényelem szeretet csapdájába estünk. A nyugati világ egy másik bálványa az elfogadás. Ez abból látszik, hogy bármi legyen az elfogadás ára, azonnal és gondolkodás nélkül megfizetjük. Ha le kell térdelni, letérdelünk. Ha ki kell tenni egy szivárványos zászlót, kitesszük. Ha be kell tenni egy szimbólumot a profilképünkbe, akkor beletesszük. Teljesen mindegy, hogy mi az ára, csak szeressenek és fogadjanak el bennünket az emberek. Sok keresztény ember már nem is érti, hogy mi a különbség Isten akarata és a világ csábítása, a jó és a rossz között. Márpedig így igazán nehéz növekedni a hitben. Tehát a kényelem csábítása és az elfogadás csábítása az, ami bennünket manapság leginkább terhel és akadályozza a belső templom építését. Végezetül és ez lesz a jó hír, az evangélium ebben az ige szakaszban. Az, hogy nem csupán az ember az, aki részt vesz ebben a folyamatban. Isten nem csupán egy parancsot adott, hogy építsétek fel a templomot, aztán hátra ment, és úgymond nézi, hogy akkor most ez sikerül-e nekünk, vagy nem, mert nekünk alapvetően magunktól biztos, hogy nem sikerülne. Az evangélium az, hogy Isten velünk van, és ő maga segíti ezt a templomépítést. Elhárítja az akadályokat. Hát hogyan hárította el régen? Kezdjük a külső akadályokkal. Ezt olvassuk a felolvasott igében. Most azért Tattenaj, a folyamon túli tartomány helytartója, Setar, Bóznai és hivatalnoktársaik, a folyamon túli tisztségviselők, tartsátok távol tőlük magatokat. Hagyjátok, hogy a zsidók helytartója és a véneik Isten házán munkálkodjanak, és fölépíthessék Isten házát a régi helyén. Arra is parancsot adok, hogy mit kell tennetek a zsidók véneinek támogatására Isten házának az építésében. A király jövedelméből, a folyamon túli adóból pontosan adják meg a költségeket ezeknek a férfiaknak, hogy ne legyen fennakadás. Tehát Isten még ezeket a külső akadályokat is elvette. Megszüntette a folyamatos fenyegetést, az erőszakot, sőt azt mondta, hogy még az állam is támogatni fogja a templom építést. Az utolsó csavart is ki fogjuk fizetni, csak hogy az Isten háza felépüljön. Mondhatni, mi tettük tönkre, és mi tartozunk azzal, hogy felépítsük, vagy legalábbis álljuk a költségeket. A belső akadályokat pedig maga és közvetlenül Isten hárította el. Most is Haggeus prófétától olvasok egy részt. Azért így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek a hegyekbe, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. És felindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának, Jósua főpapnak, Jócádák fiának, és az egész megmaradt népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek, és neki fogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán a 6. hónap 24. napján, Dáriusz király uralkodásának 2. esztendejében. Hát mi az, amit Isten a belső akadály elhárítása érdekében tett? Először is megértette a zsidókkal, hogy miért alakul úgy az életük, ahogy. Hogy a munkájuk ellenére nem történik gyarapodás, sőt, minden lefelé épül. Megértették az összefüggést, hogy ez az ő bűnük miatt van, hogy nem Istent helyezik az első helyre. Felkeltette bennük a bűnbánatot, hogy ez így nem mehet tovább. Tényleg önzők voltunk, magunkat helyeztük az első helyre. És azt is olvassuk, hogy a lelküket felindította. Hát erre senki más nem képes. A legracionálisabb érvelés sem. Ez az Isten személyes munkája az emberi lélekben, hogy felindítja, hogy mostantól kezdve az Istennek szeretnék élni. És elvette a belső akadályokat is. Tehát eltűnt a külső akadály, eltűnt a belső akadály, és azt olvassuk, hogy nem sokkal később a templom felépült. Dáriusz király uralkodásának 6. évében, Adár hónap 3. napjára készítették el a templomot. Akkor Izrael fiai, a papok, a léviták, meg a többiek, akik a fogságból hazatértek, örvendezve megünnepelték Isten házának a felszentelését. Isten ma is dolgozik, nem hagyja, hogy mi szerencsétlenkedjünk csupán az építkezéssel. Ma is úgymond nagyon sokat segít nekünk Isten, egyrészt a külső akadályok elhárításában. Erre nézve egyébként nincs garancia. Sehol nem ígéri az Isten azt, hogy mindig, mindenhol olyan külső körülményeket ad, amelyek ideálisak az építkezéshez. Ezt nem mondja. Mégis azt látjuk, hogy cselekszik, és változnak az időszakok. Van, amikor nehezebb, de utána mindig találkozunk egy kis könnyebbséggel. Például a kommunizmus államai, az az elnyomás, ami régen tapasztalható volt, hát nagyon sok helyen visszavonult. Észak-Korea, még Kína ott tart, de azért régen volt egy Szovjetunió is. És ismerjük a magyarságnak a történetét, a magyar egyháznak a történetét, hogy mi volt itt. És azt látjuk, hogy Isten a kommunizmusnak az erőit egyszerűen megszüntette Magyarországon. Most már nincs ilyen jellegű külső akadály. Más helyen, ahol a muszlimok úgymond erőszakoskodtak. Hát a mai napig is, de vannak olyan helyek, ahol már nem. Mert háború volt, és véget ért a muszlim uralom. És most már nem tudják üldözni a keresztényeket. Sőt, a keresztények templomokat építenek, és olyan békességben élnek, mint korábban nem. És azt kell mondjam, hogy nagyon sokszor megtapasztaljuk azt is, amit a zsidók réges-régen, hogy maga az állam kifejezetten támogatóan áll oda a kereszténység mellé. Nem mondom, hogy ez általános, néha ez a helyzet, néha az a helyzet, de manapság is azt látjuk, hogy sok templomnak a megújítását, felépítését az állam nemhogy nem akadályozza, hanem egyenesen támogatja. Tehát adjunk hálát azért, amikor azt tapasztaljuk, hogy Isten ezeket a külső akadályokat elveszi. És most egy olyan időszakban élünk, különösen itt Közép-Európában, Magyarországon, ahol Isten kifejezetten elvette az akadályozó tényezőket. Most van itt az ideje az építkezésnek. Hogyan veszi el Isten a belső akadályokat? Mert azok is vannak. Egyrészt most már jó sok idő eltelt a rendszerváltás óta, egyre jobban látjuk, hogy a népegyházi gondolkodás, a népegyházi alternatíva az megbukott. Tehát az, hogy mindenki megkeresztelkedik, mindenki keresztény, mindenki jön a templomba valamilyen okból kifolyólag, ezeken az időkön már túl vagyunk. Ha valaki azt gondolta volna, hogy emiatt, a népegyházi gondolkodás miatt mindig is lesz kereszténység, annak nagyot kellett csalódnia. De én úgy látom, hogy a lelkészeink és a gyülekezeteink egyre inkább kezdenek ráébredni arra, hogy eznek a gondolkodásnak vége, ez megbukott. Ezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy az evangéliumi gondolatok szabadon áramlanak. Réges-régen, amikor még nem voltak olyan lehetőségek, mint manapság, például a kommunizmus idejében az emberek, a hívő emberek, hát alig-alig találtak olyan gyülekezetet, ahol az igét tisztán hallhatták volna. Mert nagyon sok helyre az állam engedélyével lehetett csak kinevezni lelkészeket, és olyan lelkészeket neveztek ki, akik hát úgymond tolták az állam szekerét. Úgymond békepapok voltak, és nem a tiszta evangéliumot hirdették. És ismerjük a saját kis egyház történelmünkből, hogy igen, a hívők egyszer ide mentek, egyszer oda mentek, egyszer amoda, mert hallották, hogy ott tiszta evangélium hirdetetik. Manapság Isten megadta nekünk, hogy lehet hallani bármit. Ott van az internet, fel van véve, meg lehet hallgatni. Nem csak ige hirdetések, előadások is, ott van az interneten, meg lehet hallgatni. Rengeteg olyan evangéliumi erőforrás áll rendelkezésünkre, ami korábban nem adatott meg. És egy harmadik dolog, azt is látom, hogy a keresztények kezdenek ráébredni arra, hogy a hitért igenis küzdeni kell. Júdás levelében olvassuk ezt, hogy küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott, akkor is bátorítani kellett erre az embereket, hát manapság kezdünk rájönni erre, hogy nem elég csendben lenni, ahogy egy barátom fogalmazott régen, a jó keresztény csendben kérődzik. Nem. A keresztényeknek tudatosan kell harcolni a hitért. És mostanában több ilyen példát is lehet látni, mondjuk küzdünk az ige hirdetés szabadságáért. Hát Magyarországon nem kell egyelőre ezért küzdeni, de külföldön igen. Ugye legutóbb volt a finn belügyminiszternek az ügye, aki kirakott egy igét a Facebookra, és feljelentették ezért. Hogy mersz ilyet állítani? Hát úgy, hogy oda van írva az igébe, a Bibliába. De azért egy éven keresztül kellett neki a bíróságra járnia, hogy meri ő ezt hirdetni. De sokan kiálltak mellette, Magyarországon is, és végül, hála Istennek, a bíróság amúgy felmentette. De nem is ez a lényeg, hogy felmentették, hanem az, hogy ébredezik a hívő nép, és tudják, hogy küzdeni kell a hitért. Vagy egy múlt heti, talán két héttel ezelőtti esemény, már nem emlékszem pontosan, hogy hívő emberek küzdenek a legkisebbekért, a magzatokért. Amerikában történt egy csodálatos előrelépés, nem tudom, ki hallott róla. Volt egy körülbelül 50 évvel ezelőtti legfelsőbb bírósági határozat, ez a Roe versus Wade határozat, ami gyakorlatilag azt mondta, hogy az abortusz az emberi jog. És egyetlen államnak, amerikai államnak sincs joga ahhoz, hogy korlátozza az abortuszhoz való jogot. És most a legfelsőbb bíróság, ahol egyébként több hívő ember is helyet foglal, újra fogalmazták ezt az ítéletet, azt mondták, hogy ez egy rettenetes ítélet volt, szakmailag is, meg mindenféle szempontból, és most már azt mondták, hogy ez nem érvényes. Az egyes államok igenis korlátozhatják az abortuszhoz való jogot, nagyon sokan eleve lecsökkentették 6 hétre, de van olyan állam is, ahol fogantatás pillanatától kezdve védik a gyermekeket. Tehát megint csak azt mondom, hogy a hívők kezdenek ébredezni. Nem élhetünk benne csak úgy a világban, nem törődve dolgokkal, ha az Isten mond valamit, például az élet védelméről, akkor azért is küzdenünk kell. Tehát Isten elveszi a belső akadályokat, megértjük az összefüggéseket, hogy a népegyházi gondolkodás sehova nem vezet, látjuk, hogy az evangéliumi gondolatok most már szabadon terjedhetnek, és látjuk azt, hogy a keresztények kezdenek felébredni, és megértik, hogy küzdeni kell a hitért. Mi a végeredmény? Isten temploma épül. Mikorra fog felépülni? Hát manapság azt látjuk, hogy minden építkezés csúszik. Azt szokták mondani, hogyha egy építkezésre azt mondják, hogy ennyi ideig fog tartani, és ennyibe fog kerülni, akkor az időt szorozzuk meg 3-mal, a költségeket meg 2-vel. Hát a parókia felújításra is igaz ez. De valahol a belső lelki templomunknak az építése is hasonlóképpen működik, hogy épül, Isten gondoskodik róla, de azért még nem tudjuk, hogy pontosan mikor lesz a vége, illetve tudjuk, mert azt olvassuk az igében, hogy amikor Krisztus visszajön, akkorra fejeződik be ez az építkezés. Pál apostol így fogalmaz, és ezzel a bátorítással menjünk haza. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 377. dicséretünk 7. és 8. verseit énekeljük. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, olyan csodálatos látni, hogy neked van egy terved a te népeddel kapcsolatban, és olyan jó látni, hogy ez a terv már elkezdett megvalósulni. Köszönjük, hogy a megváltás munkája már elvégeztetett. Köszönjük, hogy a te szent lelked és igéd által már elkezdted összegyűjteni és megújítani a te népedet. Köszönjük, hogy láthatjuk magunkban is a fejlődést, hiszen te formálsz bennünket napról napra. Urunk, köszönjük, hogy te minden külső és belső akadályt elhárítasz, ha éppen erre van szükség a mi fejlődésünkhöz. Kérünk, Urunk, hogy elsősorban a belső akadályokat vedd el tőlünk, hiszen a külső akadályok nem mindig igazi akadályok. Kérünk, Urunk, hogy akármilyen körülmények vesznek körül bennünket, a te lelked által teremtsd meg bennünk a vágyat, hogy egyre inkább hozzád legyünk hasonlatosak, hogy egyre inkább tudjunk küzdeni a bűn ellen, és tudjunk küzdeni a te utadon való megmaradásért. Köszönjük, Urunk, hogy minden olyan imádság, amely neked tetsző, és a te akaratoddal egyező, azt te meghallgatod. És mi, Urunk, most egy szívvel és egy lélekkel arra kérünk téged, hogy vezess bennünket a te utadon. Köszönjük neked, Urunk, az mögöttünk álló gyermekheteket, köszönjük, hogy együtt lehettünk a gyerekekkel, és nem csak jó időben, jó programokban lehetett részünk, hanem a te igéd áldásában is. Kérünk, hogy az elvetett mag ezeknek a gyermekeknek a szívében is kikeljen, és ők is a tieid lehessenek. És kérünk, Urunk, hogy légy velünk a következő héten is, az elutazós gyerektáborainkban. Kérünk, te vigyázz ránk, te őrizd a biztonságunkat, és kérünk, hogy ott is a te lelki jelenléted, áldásod legyen tapasztalható. Eléd hozzuk, Urunk, a mi betegeinket és gyászolóinkat is. Köszönjük, Urunk, hogy te a bajban is velünk vagy, együtt sírsz a sírókkal, és felemelsz bennünket. Így légy, kérünk, azokkal, akik ezekben a nehéz helyzetekben vannak. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Amen.